frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz rakéták percek alatt elérhetik Európa bármely részét, a fenyegetés napról napra nő, nem lehetünk naivak, ezt mondta a NATO főtitkára. Mark Rutte kiemelte, az amerikai elnök számára elsődleges cél az ukrajnai háború befejezése, ezért tárgyalásokat folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és az Egyesült Államok részvételét ígérte Ukrajna biztonsági garanciáiban. Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges Európai Uniós csatlakozását, a NATO viszont más kérdés, az elfogadhatatlan lenne, jelentette ki az orosz elnök Pekingben. Vlagyimir Putyin hozzátette azt is, lehetséges a konszenzus elérése Oroszország és Ukrajna biztonságának garantálásáról. A kínai fővárosban tett látogatása során az orosz államfő tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A találkozó során Putyin azt is hangsúlyozta, hogy semmi alapjuk nincs azon vádaknak, miszerint Oroszország a jövőben támadást tervezne az Európai Unió tagállamai ellen. A magyar-kínai gazdasági együttműködés fejlesztéséről tárgyal Pekingben Szijjártó Péter. Magyarország civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt, a világ ismételt blokkosodása helyett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe, ahol részt vesz a győzelemnapi parádén is. Brüsszel több mint 20 éve ígéri a nyugat-balkáni országoknak az EU-s csatlakozást, mondta Bóka János, hozzátéve itt az idő, hogy betartsák ezen ígéreteket, máskülönben a szervezet elveszítheti hitelességét abban a térségben. Az Európai Uniós ügyekért felelős magyar miniszter Koppenhágába utazott, ahol informális találkozót tartanak. Várhatóan három témát vitatnak meg, az EU bővítését, a jogállamisági kérdéseket és a belső reformokat. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 második negyedévében a nyers adatok szerint 1/10, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 2/10%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság 4/10%-kal bővült, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztika Hivatal. Az idei első fél évben a GDP a nyers adatok szerint stagnált, a kiigazított adatok szerint 1/10%-kal elmaradt a 2024 azonos időszakitól. A legfrissebb adatok szerint az árrés csökkentéssel az évelei árakhoz képest a drogériai termékek átlagosan 26,6%, az élelmiszerek pedig 19,6%-kal lettek olcsóbbak, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon. Zsigó Róbert szerint az évelején azért szabadultak el az árak, mert a multik nyerészkedtek az extra profittal. Megszűnt a kényelmi díj és átalakul a jutalékrendszer az autópálya matricák értékesítésében, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az intézkedés hatására kevesebbet fizetnek a vásárlók a matricáért, és kevesebb jutalékot fizet az állam a matricákat értékesítő partnerek felé. További 869 új Credo autóbusz szállíthat a Kraftex Kühne csoport a Volán flottába, közölte a MÁV ZRT. 131 forgalomba állt a nyáron, a most bejelentettek közül 269 darab még idén, 2027 végéig pedig az utolsó is megérkezik. Ezzel teljesül az évelején megfogalmazott 10 miniszteri vállalásból az a pont, amely 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozott. Szeptember 15-től elkezdődik az M1-es autópálya hadsávosa bővítése 60 km hosszan, jelentette be az Építési és Közlekedési Miniszter. Lázár János a Közlekedési Infón közölte, 3 év alatt fejeződhet be a 800 milliárd forintos beruházás, emiatt teljes korlátozások és lezárások várhatóak, valamint az autósoknak kedvezőbb matricárak. Végül az időjárásról. Kezdetben több felé, később már csak helyenként fordulhat majd elő zápor, zivatar, sok felé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Meghallgatás, alázat, egység. Leó pápa szentmisével megnyitotta az Ágoston rend 188. nagykáptalanját. Az Ágoston rendi előjáró köszöntése a pápához. A közösség és a béke szolgálatában. Diane Foley találkozott Leó pápával. Hogyan bocsátottam meg a fiam gyilkosának? Meghallgatás, alázat, egység. Leó pápa szentmisével megnyitotta az Ágoston rend nagykáptalanját. Szeptember 1-én hétfőn délután 14. Leó pápa megnyitotta a Szent Ágoston rend általános káptalanját a Hippói püspöknek szentelt római bazilikában. A szentatya, aki maga is ágostonos szerzetes, azt kérte az egybegyűltektől, hogy osszák meg egymással gondolataikat, és fogadják el hűségesen azt, amire az Úr ihleti őket, megtartva az egységet. Meghallgatás, alázat és egység. Ez a három fő szempont, amit Leó pápa a szerzetesekre bízott, akik 188. általános káptalanjukat tartják szeptember 18-áig Rómában. A megnyitó szentmisét az örökváros szívében található Szent Ágoston bazilikában mutatta be a szentatya. A tanácskozásokat a pápai Augustinianum patrisztikai intézetben tartják, amelyen 2341 szerzetes vesz részt, a világ 5 kontinensén található 395 rendház képviseletében.
My dear sisters and brothers, before beginning the formal homily which is prepared, I just want to greet all of you.
A szentmise elején angol nyelven köszöntötte a pápa az egybegyűlteket. Azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak a Szentlélek ajándékának befogadásáért. A meghallgatás, az alázat és a renden belüli egység előmozdításának ajándékára van szükségük elsősorban a káptalan során, mely az Ágoston rend és azon keresztül az egész egyház számára kegyelmi pillanat. Emlékeztetett Leó pápa, majd így kezdte homiliáját.
In questa santa messa votiva dello Spirito Santo chiediamo che sia Lui, per il quale l'amore di Cristo abita nei nostri cuori.
Ebben a Szentlélekről szóló votív misében kérjük, hogy ő vezesse nap mint nap munkátokat, aki által Krisztus szeretete a szívünkben lakozik. Egy ókori szerzőre hivatkozva, aki a pünkösdről írt, és azt a lélek bőséges és ellenállhatatlan kiáradásaként jellemzett, a szentatya arra buzdított, hogy kérjük ugyanezt az Úrtól. Kerekedjen felül az ő lelke minden emberi logikán, bőségesen és ellenállhatatlanul, hogy valóban a harmadik isteni személy legyen a jövő főszereplője. A Szentlélek ugyanúgy szól hozzánk ma is, mint régen, testvéreinken és életünk helyzetein át. Ezért fontos, hogy a káptalan légkörét az egyház évszázados hagyományának megfelelően a meghallgatás, Isten és a társak meghallgatása jellemezze.
Meditando sulla Pentecoste, nostro padre Sant'Agostino rispondendo.
Szent Ágostonra is utalt a pápa a nyelveken beszélés képességével kapcsolatban, a mostani rendi összejövetelre alkalmazva azt. Krisztus teste valamennyi nyelven beszél, és ők ennek a testnek a tagjai. Még ha nem is beszélik a világ összes nyelvét, de annyit mindenképpen, amennyit Isten szükségesnek tart ahhoz, hogy beteljesítsék a jót, melyet bölcs gondviseléssel rájuk bíz. Ezekben a napokban törekedjenek az őszinte kommunikációra és megértésre, mindenki javát szolgálva, nagy lelkűen válaszolva arra a nagy és egyedülálló ajándékra, világosságra és kegyelemre, amit a mennyei atya ad nekik ezen a káptalanon.
E veniamo a un secondo punto. Fate tutto questo con umiltà.
Leó pápa ezután az alázat jelentőségéről szólt. Ismét Szent Ágostonra utalva rámutatott, hogy a Szentlélek sokféleképpen áradt ki a világra az elmúlt évszázadokban. Ez pedig arra szólít minket, hogy kicsinyekként viselkedjünk Isten működésének szabadsága és kifürkészhetetlensége előtt. Senki ne higgye, hogy mindenre tudja a választ. Ossza meg nyíltan másokkal, amilyen van. Mindenki hittel fogadja el, amit az Úr sugall. A lélek csak így tud arra tanítani és emlékeztetni minket, amit Jézus mondott, szívünkbe vésve azt, hogy onnan visszhangozzék minden szívdobbanás egyedi és megismételhetetlen módon.
Il valore dell'unità. Nella prima lettura San Paolo parlando della comunità di Corinto ne fa una.
A harmadik megfontolandó gondolat az egység értékére vonatkozott. Szent Pál leírása a korintusi közösségről jól alkalmazható az Ágoston rend mai általános káptalanjára. Ugyanis itt is elmondható, hogy a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. És mindezt egy és ugyanaz a lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. Az ágostonos szerzetesekről is elmondható, hogy a test egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Leó pápa tehát azt kérte szerzetes társaitól, hogy az egység legyen erőfeszítéseik feltétlen tárgya, és ez határozza meg működésüket és közös munkájukat is. Ami összeköt, az a lélektől való, de ami elválaszt, az lehet, hogy nem, figyelmeztetett a Szent Atya.
Ascolto, umiltà e unità. Ecco tre suggerimenti spero utili che la liturgia vi dona per questi prossimi giorni.
Meghallgatás, alázat és egység. Íme a három, remélem, hasznos javaslat, amit a liturgia ajándékoz nektek a következő napokra, foglalta össze homiliáját Leó pápa, majd a mise elején mondott imádságra buzdította az Ágoston rendi szerzeteseket. Kérünk Istenünk, világosítsa meg lelkünket a vigasztaló Szentlélek, aki tőled származik, és vezessen el minket a teljes igazságra, amint Szent Fiad megígérte.
O Padre, illumini le nostre menti, e secondo la promessa del tuo figlio, ci guidi a tutta la verità.
Ágoston rendi előjáró Leó pápához, a közösség és a béke szolgálatában. Szent Ágoston rendjének 188. nagykáp toronyját nyitotta meg Leó pápa a hétfőn este tartott szentmisével, amelynek végén Alejandro Moral Antón legfőbb előjáró köszöntötte 14. Leó pápát, hangsúlyozva, a Szent Atya jelenléte arra ösztönzi őket, hogy bizalommal folytassák útjukat, továbbá egy olyan küldetésre hívja őket, amelyet alázattal és odaadással, valamint bátorsággal és reménnyel élnek meg. Örömmel és mély hálával köszöntött az Ágoston rendi legfőbb előjáró Leó pápát a hétfő esti szentmisének a végén, amely egyúttal megnyitotta Szent Ágoston rendjének 188. nagykáptalanját. A Szent Atya jelenléte számukra értékes ajándék, beszédes jele a rendtagokat egyesítő közösségnek és az őket fenntartó testvériségnek. Május 8-án hálát adtunk Istennek, amiért Péter utódjává választották rendtársukat. Ma ugyanezt a hálát újítják meg, mert a Szent Atyában nem csak az egyetemes pásztort ismerik fel, hanem azt a testvért is, akivel együtt járják útjaikat. különösen is, amikor a rend legfőbb előjárójaként mutatta meg közelségét és odaadását. Ennek a találkozásnak az ünneplése a Szent Ágoston Bazilikában az alapító édesanyjának, Szent Mónikának erekéjé mellett még inkább jelentőség teljessé tesz mindent. Itt a mi atyánk, lelki tanítómesterünk és alapítónk szava visszhangzik, emlékezhetve minket arra, hogy az egyház az igazi anya, aki hitben szüli és táplálja gyermekeit, emelte ki Alejandro Moral Antón, legfőbb ágoston rendi előjáró. A szentszék által alapított rend közel 8 évszázadon át arra törekedett, hogy hűségesen és szolgálatra készen álljon az egyház és a pápa rendelkezésére. Az ágoston rendiek ma a pápa előtt meggyőződéssel megerősítik ezt a hűséget, és biztosak abban, hogy csak a Péterrel való közösségben élhetik meg teljes mértékben evangéliumi hivatásukat. A nagykáptalan tagjai mellett az ágoston rendi család különböző csoportjai is képviseltetik magukat, a legfőbb előjárók, a szemlélődő élet és a társult kongregációk szertetes nővérei, valamint a testvériség világi tagjai. Jelenlétük arra emlékezteti őket, hogy a karizmák sokfélesége nemhogy megosztaná, hanem éppen gazdagítja és építi Isten népének egységét. A legfőbb előjárótól a szerzetesek korábban megkérdezték, mit szeretne leginkább hallani ma a Szentatyától. Két szó visszhangzott a szívében, közösség és béke. Először is a közösség, mert arra kaptak meghívást, hogy úgy éljenek, ahogyan Ágoston tanítja őket, az Isten felé nyitott egy lélek és egy szív magatartásával. Egyúttal tanúságot téve a testvériségről és a szinodalitásról, a megosztottságoktól megsebzett mai világban, és ezért szeretnének ő benne az egyben egy lenni, utalt az előjáró Leó pápa jelmondatára. A másik szó a béke, hiszen Leó pápa fáradhatatlanul arra buzdítja őket, hogy ne engedjenek az erőszak logikájának, hanem ápolják szívében a szeretet ágját, amely lehetővé teszi az egyetemes testvériséget. Szavai, amikor arra hívja őket, hogy ne nyugodjanak bele a háborúba, világosságot és vigasztalást jelentenek számukra, és segítik őket abban, hogy a béke, a remény és a teremtés iránti gondoskodás magjává váljanak. A Szent Atya jelenléte arra ösztönzi őket, hogy bizalommal folytassák útjukat, valamint egy olyan küldetésre hívja őket, amelyet alázattal és odaadással, mégis bátorsággal és reménnyel élnek meg. Néhány nappal ezelőtt az ifjúság jubileuma lelkesedéssel töltötte el az egyházat, és ez az energia arra emlékeztet mindenkit, hogy az evangélium mindig az öröm és az új élet forrása. Ezért remélik, hogy nagykáptalanjuk is Kairosz lesz, egy kedvező időszak, amelyben a Szentlélek megújítja a hűségüket és nagylelkűségüket. Végül Alejandro Moral Antón atya, az ágoston rendiek legfőbb előjárója, megköszönte a Szentatyának személyes közelsége ajándékát.
Diane Foley találkozott Leó pápával. Hogyan bocsátottam meg a fiam gyilkosának? 14. Leó pápa Diane Foley-t Callum McCann íróval együtt fogadta a Vatikánban. A szerzővel közösen írtak egy könyvet, amely az asszony fia halála körüli eseményeket és a mélyreható emberi és lelki útját meséli el. A szeretet és a megértés vágyának fájdalmas útját, amely még fia egyik gyilkosával való találkozáshoz is elvezette. Diane Foley egy édesanya. Fiát, James Wright Foley újságírót, Jimet, 2012-ben elrabolták Észak-Szíriában, és 2 évvel később az ISIS lefejezte. 2021. októberében Diane-nek volt ereje és elszánta magát, hogy találkozzon fia egyik gyilkosával, Alexander Cotty-val. Elmondta neki, hogy ki is volt valójában Jim. Egy nagylelkű és bátor fiatalember, akit mélyen érdekelt az általa megismert emberek történeteinek és igazságainak elmesélése. Diane a neves íróval, Callum McCann-nel közösen írt American Mother, amerikai anya című könyvében örökre megőrzi szeretett fia portréját, akit a legbrutálisabb módon raboltak el tőle. Saját gyászának, együttérzésének és megértésének útját is megörökíti, egy olyan utat, amelynek végigjárásában azt választotta, hogy soha nem engedi el az emberséget. Ez az út vezette el oda, hogy szemtől szembe álljon a Jim haláláért felelős egyik személlyel, amely arra késztette, hogy folyamatosan kérdéseket tegyen fel önmagával és a világgal kapcsolatban, amelyet a hit és az ima alapvető ereje támogatott. Augusztus 29-én Diane elvitte Jim emlékét 14. Leó pápához, aki magánkihallgatáson fogadta őt. Ez a kegyelem újabb jele ezekben a nehéz években. Az audienciát követően Diane Foley interjút adott a Vatikáni Rádiónak, amelyet most közreadunk. Mit jelent önnek és fia történetének a találkozás 14. Leó pápával, hangzott az első kérdés Diane Foleyhoz. Hihetetlen ajándék volt, válaszolta. Amerikaiként nagy megtiszteltetés, és hálásak vagyunk, hogy egy olyan pápánk van, aki az Egyesült Államokban született, mert szükségünk van erre a gyógyulásra és reményre a világban. Amerikai állampolgárként nagy megtiszteltetés volt, hogy találkozhattam vele, és imádkozni fogok érte, mert szükségünk van a vezetésére a világ békéért és reményéért. Amikor úgy döntött, hogy találkozik Alexander Cotyval, a fia egyik gyilkosával, úgy érezte, el kell mondania neki, hogy ki Jim. Ki volt Jim? Miért akart beszélni Cotynak a fiáról? Kérdezte az újságíró. A háború és a gyűlölet közepette, különösen az ISIS által vívott dzsihád közepette, azt hiszem nem lát az ember arcokat, nem lát embereket, csak a gyűlöletére gondol. Emberibbé akartam tenni Jimet, mert Jim ártatlan volt, újságíró volt, nem harcos volt, hanem a béke embere, akit nagyon érdekelt a szíriai emberek történeteinek elmesélése. Azt akartam, hogy Cotty felismerje, hogy az általuk célba vett emberek olyan emberek voltak, akik reményt próbáltak adni a szíriai embereknek, újságírók és segélyosztók. Nem harcosok voltak, nem fegyveresek, hangsúlyozta az édesanya. Azt akartam, hogy ismerje meg Jimet, mert Jim tanár is volt. Nagyon törődött a fiatal emberek mentorálásával, akik keresték az útjukat. Jim évekig dolgozott a Teach for America szervezetnél, amely fiatal férfiakkal és nőkkel, gyakran nagyon szegény vagy a belvárosokban küszködő gyerekekkel dolgozik és tanítja őket. Csak azt szerettem volna, ha Alexander tudja, milyen ember volt Jim. Hogy egy másik életben akár barátok is lehettek volna. El tudom képzelni, hogy Jim mentorálta volna Alexandert, amikor fiatal volt, mert Alexander fiatalon elvesztette az édesapját. Azt hiszem, útkeresésben volt a fiú, de rossz helyen keresett, mutatott rá az édesanya. Az együttérzés szó visszatérő téma a Callum McCann-nel írt könyvükben. Vajon az együttérzés lehet a kulcs ahhoz, hogy megvédjük emberségünket az embertelen cselekedetek okozta károktól? Kérdezte az újságíró. Azt hiszem, a non-profit szervezetében, a Narrative Four-ban, a negyedik narratíva nevűben Callum McCann radikális együttérzésről beszél, Jim pedig erkölcsi bátorságra törekedett. Arra törekedett, hogy a maga módján változást hozzon a világban. Az együttérzés része annak az útnak, amelyre szükségünk van, hogy merjünk beszélni azokkal az emberekkel, akiket nem értünk, vagy talán nem is kedvelünk. Szükségünk van arra, hogy olyan módon kommunikáljunk, hogy együttérzést érezhessünk egymás iránt. Ez volt a csoda sok szempontból az Alexandrával való találkozásomban. Ő igazán meghallgatott, és én imádkoztam a kegyelemért, hogy meghallgassam őt. Ez egy kegyelem volt. A Szentlélek nagyon erősen jelen volt. Áldás volt. Nagyon szomorú volt, de áldás volt, számolt be a találkozásról Diane Foley.
Kedves hallgatóink, az interjú első részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Thank you.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a 8 boldogságról. A 2025. január 28-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, melynek témája Jézus nagy örömhíre. Hittanóránk elején fohászkodjunk a mindenható Istenhez, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Krisztusnak nincs más segítsége, csak a mi segítségünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, amelyet a világ még olvas. Mi vagyunk az Isten rejtett üzenete, ahogyan azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, a hittanóra első kérdése az lenne, hogy mit vinnél magaddal, ha csak 2 perced lenne összepakolni? Mi az, amit becsomagolnál?
Én vinném a telefonomat, hogy tudjak segítséget hívni, meg tudjak jelezni arról, hogy hova megyek, és hogy úgy ne legyek egyedül. Aztán vinnék ugye pénzt is, mert arra is szükség lesz. Vinnék magammal enni és innivalót, és még hogyha van rám idő, akkor vinnék ruhát is, hétköznapi ruhát. Keresnék minden melegebb ruhát, és úgy indulnék el.
Egyébként ez attól függ, hogy hova megyek. Hogyha most így alapból kéne mondani, hogy bárhova elindulok, akkor mindenféleképpen vinnék kabátot, telefont, illetve ahhoz töltőt, meg én is vinnék pénzt, ugye abból tudnék ételt venni, így azt nem kéne ugye magammal vinnem, meg esetleg egy első segélydobozt.
Amikor valami nagy öröm ér minket, akkor azt nyilván mindenkinek szeretnénk elmondani, aki kedves a számunkra. Néha azonban alig találunk szavakat, ilyenkor hasonlatokat használunk, mint például szárnyal a lelkem, fél méterrel a föld fölött járok, és sok más kifejezés is van annak érzékeltetésére, hogy valami rendkívüli öröm ért minket. Ti hogyan szoktátok ezt kifejezni?
Ha én boldog vagyok, akkor szoktam sokat mosolyogni, és próbálok másra is kedvesnek lenni, hogy ők is boldogak lehessenek.
Én úgy kimondani nem nagyon szoktam így szavakkal, persze van olyan, amikor igen, de nekem szerintem inkább az arc kifejezésemmel szokott látszani, hogyha igazán boldog vagyok.
Én amikor boldog vagyok, akkor nagyon sokat szoktam mosolyogni, és a szeretteim felé is szoktam ezt jelezni, ha lehet ezt így mondani, hogy örülök, és én is próbálom nekik is a mosolyt az arcukra csalni.
Hát igazából, ha én boldog vagyok, akkor rögtön így nagyon látszódik rajtam, hogyha valami így felvillanyoz. Igazából általánosságban ez szokott lenni, hogyha anyukámmal csinálok valamit, vagy kitalál valami kis ötletet, és akkor az annyira tetszik, és annyira örülök neki, hogy állandóan mosolygok. Vagy például, hogyha éppen egy olyan emberrel beszélek, aki alapvetően olyan, hogy nagyon kedvelek, akkor rögtön mosolygok, hogyha ránézek, és nem bírom ki, hogy ne mosolyogjak.
Jézus már a legelső beszédében a názáreti zsinagógában szólt arról, hogy örömhírt szeretne átadni az embereknek. Később el is mondta, hogy mi ennek a lényege. Elközelgett az Isten országa. Vagyis ez azt jelenti, hogy közel jön hozzánk, itt van köztünk az Isten, és az ő ereje és akarata működik mindazokban, akik elfogadják az üzenetét. Aki megtér, boldog és teljes életet élhet, Isten országának polgára lehet. Hogyan tanított Jézus az Istenről?
Jézus sok beszédet mondott, mert kiváló szónok volt, az emberek szívesen hallgatták őt.
Melyik beszéde emelkedik ki a többi beszédje közül?
Legjobban a hegyi beszéd, amelyet Galileában a Genezáreti tó partján szavalt el.
Képzeljétek el, hogy ma egy liget és egy nagyon szép templom emlékeztet erre az eseményre minket, hiszen a hegyen, ahol Jézus ezt a beszédet elmondta, ott azóta egy nagyon szép templomot is építettek. Jézus ebben a beszédjében olyan útmutatásokat adott, amelyek mind a mai napig utat mutatnak nekünk hívő embereknek. Ezt úgy szoktuk hívni, mivel 8 mondatot mond el, hogy 8 boldogság. Vagyis mindegyike valami ezeknek a mondatoknak valamiféle boldogságot rejt. A mondásoknak az első fele egy-egy magatartást jelöl, a második rész pedig megmutatja, hogy Isten országa hogyan válaszol erre. Nézzük meg most sorba ezeket a boldog mondásokat. Arra kérlek benneteket, hogy egyikőtök olvassa el a boldog mondás első felét, ami az emberi magatartást jelöli, a másik gyerek pedig legyen szíves felolvasni azt, ami megmutatja, hogy Isten országa hogyan válaszol erre az emberi magatartásra. Boldogok a lélekben szegények.
Mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek.
Mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot.
Mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek,
mert meglátják az Istent.
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,
mert övék a mennyek országa. Boldogak vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert lassz lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is.
Ezek voltak tehát azok a mondások, amelyekkel Jézus utat akar nekünk mutatni, és amelyeknek befolyásolnia kell a mi életünket. Most így végigolvastuk ezeket a mondatokat, hogy melyik az, ami titeket most jelenleg a legjobban megérintett. Melanie?
Ami a legjobban megérintett az az, hogy boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Azért érintett meg nagyon, mert sok szegény él a földön, akiknek nem adatik meg az, mint például a tehetősebb embereknek, és nekik az a legnagyobb kincsük, hogy jobb esetben van családjuk, meg hogy hisznek Istenbe. És szerintem ez nagyon-nagyon szép dolog.
És szerinted, Melanie, ez csak azokról a szegényekről szól, akiknek anyagi javaik nincsenek, vagy van, létezik másfajta szegénység is?
Ide tartozik még az is, hogyha valakit mondjuk sokat bántanak, és nem jól dolgozza fel, és ilyenkor az ember általában az Istenhez fordul, legalábbis szerintem ez a legjobb döntés, és azért, amiért ilyen kitartóak, amennyiben meg fogják őket érte jutalmazni.
Képzeljétek el, hogy az ókorban a szegények mindig abban reménykedtek, hogyha majd egyszer eljön egy jó király, aki megvédi a szegényt, akkor jön majd egy jó ország, ahol nem lesz többé éhezés és sírás. A zsidók is ezt várták a messiás királytól, hogy megvédje a szegényt és boldogságot hozzon a szenvedőknek. Jézus azonban ezt az országot másképpen hozta el. Az ő országában a szeretet uralkodik, ott nincs többé éhezés és sírás, hiszen az éhezők jól laknak, a sírókat megvigasztalják, és a szegények örülhetnek majd. Viki, Téged melyik mondat érintett meg igazán?
Engem az a mondat, amelyik így szól, hogy boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert úgy gondolom, hogy az igazságért való út az egy elég nagy küzdelem nagyon sok ember számára, de nagyon megéri rajta végigmenni, hiszen boldog leszel, hogyha az igazságos vényén jársz.
Gyönyörűen kifejezted, mert nem utat, járdát vagy bármilyen széles strádáról beszéltél, hanem előtted is az az ösvény jelenik meg, ami abszolút nem látványos, abszolút nem kényelmes, egyáltalán nem kiépített dologról van szó, hanem pontosan egy nagyon-nagyon vékony kis ösvényről beszélünk, amit nekünk kell felfedezni, nekünk kell végigmenni rajta, és amit nem jár előttünk senki más, hiszen minden emberi élet egyedi és megismételhetetlen, a te életed is az, és téged is meghívott Isten erre a boldogságra, és arra, hogy keresd az igazságot, az Isten országát itt a földön, és nyilván, hogy ez csak azok számára nyílik meg, akik felismerik ezt az utat, amin járniuk kell. Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat. Barna?
Az a mondat ezek közül, amelyik engem legjobban megérintett, az az, hogy boldogak, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket, hiszen egyszer minden rossznak véget vet Isten, és ilyenkor nagyon nehéz arra rájönni, hogy egyszer vége lesz, és ebben nagyon bele lehet kabarodni a szomorúságban, és el lehet veszni benned, de nem szabad elfeledni, hogy Isten ennek is véget fog vetni, és megvigasztal minket.
Tehát Jézus országa ebből kitűnik, hogy másképpen jött el, mint ahogy az emberek várták is, elképzelték. Nem fegyverekkel, nem forradalommal, hanem szelíden, a szeretet gyengének látszó erejével. Isten országának alaptörvényei ezért a szelídség,
az irgalom, a béketeremtés, a tiszta szív és az üldözések elviselése.
Jézus tehát Isten országának beteljesülését hozta el. Aki egyedül Istenre épít, vagyis semmije sincs rajta kívül, az a szegény, elnyeri ezt az országot. Aki sír, Jézus által vigasztalást nyer, érdemes tehát végigvenni a boldog mondásokat, és megnézni, milyen viselkedést vár el tőlünk az Isten, és milyen jutalmat nyerhetünk el ilyen módon Isten országában. Hát ez az út, amit mindannyiunknak fel kell fedezni, és ez az ösvény, amelyen járnunk kell, egy különleges kapcsolatra hív minket, és másfajta boldogságra szólít minket az Isten. Ugye itt a földön mi azt a fajta boldogságot ismerjük, amit itt pénzen talán meg lehet venni, hiszen egy pulóvert, ha kinézel a butikba, a kirakatba, amit régóta áhítozol rá, megveszed és boldognak érzed magad. Aztán utána rájössz arra, hogy holnap után már van egy másik valami, amit meg szeretnél venni, és nagyon gyakran ezt a fajta űrt a lelkedbe, azt gondolod, hogy ezt mindig lehet kompenzálni, és mindig be lehet telíteni valamivel, hol ezzel, hol azzal, hol egy finom étellel, hol egy új pulóverrel. Viszont higgyétek el, hogy az Isten úgy alkotott meg minket, ott a lelkünket, hogy van egy űr, amit csak az ő szeretetével tudsz betölteni, és ami semmi mással nem cserélhető fel. És ha ezt felismered, akkor onnantól fogva más látásmódból nézed a körülötted lévő világot, akkor így az értékrend rögtön helyreáll, és nem olyan leszel, mint a többi fiatal, aki feláldoz mindent azért, hogy népszerű legyen, vagy azért, hogy ő jól nézzen ki, vagy akár meghasonlik önmagával, de akkor is ő le akar fogyni, mert mindenki 40 kilós, és ő is olyan szeretne lenni, és nem vágysz ilyen elismerések után, hanem úgy érzed, hogy az Istennek a képmása tudsz lenni itt a gyerekek között, a többi fiatal között, és meg tudod valósítani a teremtettségedre vonatkozó álmát az Istennek. Tehát, hogy úgy vagy boldog, ahogy vagy, és úgy szeretnek, amilyennek születtél. Ezt te elfogadod, és ezekkel együtt akarsz másokat is boldoggá tenni. És örülök neki, hogy ilyenek vagytok, és nagyon-nagyon hálás vagyok a szüleiteknek, és mindazoknak, akiknek köszönhető, hogy ilyen egészséges, lelkű gyerekek vagytok, és leginkább a jó Istennek köszönjük meg, hogy vagytok nekünk.
atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Nézzük meg, hogy az atyai ház kifejezés, ami az otthonunkat, a családunk, az őseink lakhelyét jelöli, arról mi juthat még eszetekbe, milyen érzés, milyen fogalom.
biztonság, az emlékek, a szeretet.
Aztán még
a közösség, a meghittség.
Jézus üzenetének nagyon fontos eleme, hogy Isten országa nem felhők fölötti menny, hanem annak az Istennek az országa, akit így szólítunk meg, atyánk. Ez a mi igazi atyai házunk, ahol mindannyiunknak van egy szobája, egy szeretetből előkészített helye. A hegyi beszéd szívében és a közepén egy imádságot találunk. Jézus azt kéri a tanítványaitól és a követőitől, hogy ne bőbeszédűen fecsegve, hanem összeszedetten imádkozzanak, így ejtsék ki ezeket a szavakat.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az egyház Krisztus tanítványainak közössége, ezért olyan, mint egy család. Mi köti össze az egyházat?
Ez az ima az, ami összeköt minket. Ha együtt atyának szólítjuk Istent, az azt is jelenti, hogy testvérei vagyunk egymásnak, így Isten országa a közös otthonunk, az atyai házunk.
Mihez hasonlít a mennyek országa? Mit olvashatunk a Bibliában? Mihez hasonlítja Jézus az Isten országát?
Egy elrejtett kincshez.
Mustármaghoz. Gyöngyhöz.
A kovászhoz.
Így igaz. Isten országa az a nagy örömhír, amelyet Jézus át szeretne adni, de az emberek nem mindig elég figyelmesek. Nehezen szánják rá magukat arra, hogy meghallják az evangéliumokat és megtérjenek. Ráadásul nem lehet mindent bonyolult, nehéz nyelvezettel elmondani, ezért Jézus mindig törekedett rá, hogy a legnehezebb igazságokat is a lehető legegyszerűbben adja át. Kiválóak voltak ezek a hasonlatok, a példabeszédek. Miszerint, ahogy ti is mondtátok, Jézus azt mondta, Isten országa olyan, mint az ember, aki magot vet a földbe. A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki a jó magot vetett a földjébe. A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, a mennyek országa hasonlít a kovászhoz. Hogyan nevezzük más néven a példabeszédeket?
Parabolának hívjuk azokat a példabeszédeket, amelyekben Jézus nem csak hasonlatot, hanem egy egész történetet mond el. És minden részlet jelképes. Aki helyesen értelmezi ezeket a történeteket, az Isten országáról szóló üzenetet is meg fogja érteni.
Mire jók ezek a hasonlatok? A Szentírás szerint Jézus példabeszéd nélkül nem szólt. Az apostolokat is érdekelte, hogy miért van ez így. Megkérdezték hát a mestert, aki így válaszolt. Azért beszélek nekik példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de nem látnak, vagy van fülük, de nem hallanak. Mit jelent ez?
Azt jelenti, hogy az egyszerű emberek, akik Jézust hallgatták, nem értették volna meg a bonyolult prédikációkat, ezért Jézus képekben egyszerű nyelvezettel mondta el nekik a lényeget, hogy megértsék azt, ami igazán fontos.
Következő óránkon fogunk majd beszélni egy-egy példabeszédről, hogy Jézusnak a nyelvezetét megértsük, és szeretném, hogyha hittanóránk végén, ahogy beszéltünk az Úr imájáról, a mi atyánkról, szeretném, hogyha most ti a szívetekbe azt a 10 mondatot, amit magában foglal ez az imádság, szeretném, hogyha az első, második és a harmadik általad legfontosabbnak ítélt mondatot most te sorba tennéd a mi atyánkból. Utána oszd meg velünk azt a mondatot, amely számodra most a legfőbb gondolata volt ennek az órának.
Nekem az a mondat, hogy jöjjön el a te országod, hiszen ez az, amit legjobban várunk mi keresztények.
Nekem az a mondat volt, hogy miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, hiszen ez egy nagyon nehéz dolog megbocsájtani azoknak, akik ellenünk rosszat tettek, viszont ezáltal mégis sokkal békésebb életet élhetünk, és nem kell haragban maradnunk.
Nekem az a mondat, hogy szenteltessék meg a te neved. Szerintem minden ember élete akkor a legszebb, hogyha szerepet kap benne a kereszténység, meg maga Isten és Jézus.
Amint a mennyben, úgy a földön is, mivel ugye a mennyországban ugye ott vannak az angyalok Istennel, és az, hogy ott boldogság van, és hogy a földön általában az emberek van, hogy nagyon gorombák egymással, és szerintem az jobb lenne, hogyha mindenki tekintettel lenne a másik érzésére.
Számomra pedig az a mondat a mai óra legfőbb gondolata, hogy legyen meg a te akaratod. Hiszen az a fontos, hogyha el tudjuk fogadni minden esetben az életünk minden napján az Isten akaratát, és az ő kezébe tudjuk tenni nap mint nap az életünket, és el tudjuk fogadni a jót is, és el tudjuk fogadni a rosszat is, a nehézségeket is, és a fájdalmakat is, abban megnyugodva, hogy az Isten itt van velünk, tudja, hogy mi miért történik velünk, hiszen mindent, ami üdvösségünkért, engedd meg, hogy történjen. Azt remélem, hogy mindannyian tudjátok, hogy egy mosolynak nincs pénzben mérhető értéke, és ha egy mosoly igazi, akkor nem akarunk vele semmit se elérni, mert ingyenes. Örömében, ahogy ti is megosztottátok az óra elején, örömében mosolyog az ember, azért, mert az öröm számára egy szeretetre méltó arcot, vagy valami szépet meglátni okoz teljes mértékben örömet. Éppen ilyen haszontalan a szeretet is, ha igazi, hiszen ha az ember őszintén szeret, akkor nem kihasználni, felhasználni akar másokat, akkor ingyenesen szeret, boldogan mindenét odaadná. Örömmel van együtt azzal, akit szeret, és az imádság is ehhez hasonlít, hiszen szeretetben ott vagyunk Isten közelében, jól esik az ő közelében lenni, kilépünk a rohanó világból, a rohanó időből, és belépünk Isten csodálatos, ingyenes világába, ahol nem kell teljesítményeket felmutatni, nem kell álarcokat viselni, mert ő szeret minket úgy, ahogy vagyunk. Ezekkel a gondolatokkal kívánom nektek, hogy megtapasztaljátok az imádságaitokban az Isten minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. január 28-ai adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfélkor adásunk végéhez érünk, éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a családi életben megélt irgalmasságról beszélgetnek. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szava szól, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05-kor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben dr. Révész Kiszela Kinga gyógypedagógus egyetemi adjunktus az iskola érettségről, a kisgyermekek mozgásfejlődésének jelentőségéről tartott előadását hallják. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amikor Jeremiás megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, a főemberek így szóltak a királyhoz. Ölesd meg, kérünk, Jeremiást, mert jövendölésével szánt szándékkal megbénítja a városban maradt harcosok és az egész nép kezét. Ez az ember nem a nép javát keresi, hanem inkább rontására tör. Szedekiás király erre így felelt, ő a közetek között van, a király mit sem tehet ellenetek. Olvasom Jeremiás könyvében. Elveszett az élet, ha nem foglalható össze egy szóban, egy magatartásban, egy szenvedélyben. Az embernek egy titkos parancs hatása alatt kell lennie, amely elkötelezi minden óráját és meghatározza minden egyes cselekedetét. Csak az így kikovácsolódott ember lesz képes emberré lenni, mindenki más tucatárú lesz, akivel mások rendelkeznek. Krisztus azt mondta, legyetek tökéletesek, mint az én mennyei atyám tökéletes. Mindannyian tudjuk, hogy a követelménynek sohasem tehetünk eleget. A keresztény életeszmény azonban a lehetetlenek ellenére is az isteni parancs marad, mindig tökéletesebbnek kell lennünk. Ezen a létrán fölfelé haladva mindig fel kell ismernünk, mi az a lehetetlen, amit a Jóisten most követel tőlem. Nem vagyunk mi nagy keresztények, Uram, csak kicsinyek, de a te kegyelmed elég nekünk is. Ébresz fel minket kis örömökre és nagy hálára mindazért, ami már is a miénk, a megígért hitért, amit elfogadhatunk, a még tökéletesebb engedelmességért, azért, hogy mégsem tudunk megtagadni téged, és a reménységért, amivel még jobban, szentebben, teljesebben reménykedhetünk, és mindazért, amit te készítettél számunkra Jézus Krisztus halála által, és amit ígértél feltámadása által.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy jut